Köszönöm, Zoli. Van egy barátom, egy ismerősöm, Tatabányán. Volt egy idő, egy év, két éve, amikor gyakrabban találkoztunk. A Golgota gyülekezetnek a pásztora, Matt Edwards, és náluk úgy néz ki egy istentisztelet. Nincsenek sokan, pár tucatnyi ember, hogy kimegy Matt, köszönti az embereket, utána fogja a gitárt, játszanak egy pár dalt, utána leteszi a gitárt, fölveszi a mikrofont, és elmondja a prédikációt. Utána esetleg még egyszer fölveszi a gitárt, és a végén fogja a mikrofont, és elmondja a hirdetéseket, és utána lehet beszélgetni. Úgyhogy kicsit így érzem magam, de milyen jó az, hogyha sok testvér van, és a nyári időszak az természetes módon olyan, hogy többen nyaralnak, nagyon fontos a felfrissülés, és nagyszerű az is, hogy most itt lehetünk az Isten házában. Úgy elgondolkodtam, hogy ma reggel lehetett volna választani a Forma 1-et is, Hungaroring most zajlik, de milyen nagyszerű az, hogy eljöttünk Isten dicsőíteni, és folytatni fogjuk az apostolok cselekedetei sorozatot, a 10. részt, és körülbelül egy 2 percen belül lesz 5 kedves fiatal segítőm, akik segítenek az igét felolvasni, mindegyik a saját szerepében. Egy nagyon izgalmas igerész jön, kérlek majd benneteket, hogy figyeljünk jól. Péter és Kornélius története. De mielőtt sor kerül az ige meghallgatására, szeretném bevezetni a témát. Szeretnék ma a tisztaságról beszélni, illetve a megtisztulásról, az igének a kapcsán ki fog derülni, hogy miért. Szóval az apostolok cselekedeteivel foglalkozunk ezekben a hónapokban, és hogyan tudnánk megfogalmazni így előjáróban, hogy miről szól röviden ez az irat, miről szól ez a bibliai könyv. Én úgy írtam le magamnak, hogy az evangélium terjesztésének a története, az evangélium elterjedésének a bemutatása, a kezdetek. És az apostolok cselekedetei az evangéliumoknak a folytatása. Az evangéliumok nagyon sok helyen a nagy küldetéssel fejeződnek be. Például Máténál. Ezt mondja Jézus, Máté evangélium a végén. Ezért menjetek el, és minden embert, minden nemzetben tegyetek az én tanítványommá. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek vagyok. Igen, veletek maradok minden nap a korszak végéig. Itt egy parancsról és egy ígéretről hallunk, és elérkezünk az abcselhez, amely így kezdődik, a híres koncentrikus gyűrűkkel. Biztos sokan hallottuk és sokszor idéztük ezt az igeverset, de amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, az egész világon, mindenhol. Vagy ahogy például az új fordításunk, vagy a Károli fogalmaz, a föld végső határáig. Ki tudja azt, főleg kérdezem a fiataloktól, a gyerekektől, hol van a föld végső határa? Tudja valaki? Engem nagyon érdekel. Ez egy jó válasz, az Óperenciás tengeren is túl. Nem kérdezem meg, hogy az hol van, de elgondolkodtam, hogy hol van a föld végső határa. És hogyha a kiinduló pont Jeruzsálem, akkor hol lehet? Egy heti hírt hadd osszak meg veletek. Láttam az egyik képmegosztó portálon, hogy Jézus Krisztus csillagot kapott Hollywoodban a Hírességek utcáján. Ez most a héten történt. És színészek, zenészek mellett a társadalomra nagy hatással levő emberek is kapnak csillagot. Például Billy Grahamnek is ott van a csillaga. És megnéztem, hogy milyen messze van Los Angeles Jeruzsálemtől. 12.199 kilométer. Aztán kicsit elkezdtem kutatni, hogy mekkora a Föld átmérője. Hát az egyenlítőnél Föld átmérő az 12.756 kilométer. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy ha már Hollywoodba is, ha már Los Angelesbe is eljut a Jézus Krisztusról szóló jó hír, mert hát eljutott, ez jelzésértékű, és mindenképpen fontos, hogy ő kapott ott egy csillagot. Ha nem kapott volna, az sem kisebbíti az ő hírét, az ő munkáját, hiszen 2000 év óta töretlen, de olyan messzire is eljutott a Jézusról szóló jó hír, amekkora nagy az átmérője a Földnek. Lehet azt mondani, hogy Jeruzsálemtől Los Angelesig tényleg a Föld végső határa. Mindez csupán érdekesség volt, nem tudom mennyire vagyunk boldogabbak ettől, hogy már Hollywoodban is van Jézus csillag, de minden esetre azt gondolom valamit jelent. Az apostolok cselekedetei, ami ott elkezdődött, ez a csodálatos történet, az eljutott ma már szinte mindenhova. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedetei 10. részéhez, és emlékezzünk vissza, miközben hallgatjuk majd a felolvasott igét, és kérném a kedves fiatal barátaimat, hogy gyertek ide mellém. Miközben hallgatjuk az Abcsel 10 első 23 versét, aközben emlékezzünk vissza az elmúlt hetekben hallott üzenetekre, és miközben amennyi mikrofon van, meg tudjátok ragadni, kedves barátaim itt mögöttem, akinek meg nem jut, majd odaadom én az enyémet. Lesz 5 szereplőnk, nagyon fontos, egy különlegesen fontos vízválasztó ige szakaszhoz érkezünk el az egyház történelemben. Meg fogjuk nézni, hogy majd miért. Lesz egy elbeszélőnk, lesz valaki, aki az Isten szava lesz. Lesz egy Cornélius, lesz Péter, és lesznek a küldöttek. Úgyhogy ilyen sok szereplőnk van a mai ige szakaszban. Hallgassuk figyelemmel, átadom a mikrofont, akinek még nincs, de úgy látom, hogy mindenkinek van.
Élt Cezáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő az egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja.
Cornélius.
Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte.
Mi az, Uram?
Erre az angyal ezt mondta neki.
Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van.
Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta 2 szolgáját, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott.
Kelj fel, Péter, öld és egyél.
Péter azonban így szólt.
Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalan.
De másodszor is szólt hozzá a hang.
Amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak.
Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehetett az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásra emelkedett, ezt mondta neki a lélek.
Íme, három férfi keres téged. Kelj fel hát, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovezz, mert én küldtem őket.
Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk.
Íme, itt én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt?
Azok így feleltek.
Kornélius százados, ez az igazságos és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól kapta azt a kijelentést, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz.
Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.
Köszönjük szépen bátorságotokat. Azt gondolom, hogy magáért beszél ez a rész. Nem fogom részletesen magyarázni, elég hosszú is hozzá. Csupán pár szempontot szeretnék kiemelni. Mi a kontextus? Jézus Krisztus örömhíre egyelőre még eddig le van korlátozva a zsidók és Jeruzsálem környékének a területére. Habár már voltak úttörők, voltak kitörése, gondoljunk Fülöpre, aki Samáriában szolgál, illetve az etióp kincstárnok megtérésére a 8. részben. Ne feledjük, hogy a pogányok apostolaként ismert Pál megtérése csupán egy fejezettel van korábban a most felolvasott 10. résznél. Ez a 9. fejezetre esik, és ő még ebben az időszakban friss megtérőként még tanul az apostolok lábainál Jeruzsálemben, és még nem kezdte el a missziós útjait, habár már ott van benne, hogy Isten őt erre elhívta. Miért történelmi pillanat a 10. rész? Péter látomása és ennek a következményei. Azért, mert Krisztus evangéliuma kikerül a zsidók és Jeruzsálem privilégiumából, és megnyílik az ajtó a távolabb élő pogányok számára. Na most, rájuk hogyan tekintettek a zsidók? Ez nagyon fontos, amikor a tisztaságról, a tisztátalanságról beszélgetünk. És amikor azt mondom, hogy hogyan tekintettek rájuk zsidók, akkor ez alatt érthetjük Jézus tanítványait is. És ne feledjük, hogy Jézus tanítványai is abban az ószövetségi kultúrában éltek zsidóként, és Jézus is maga is zsidó volt. Érdekes volt, egyházi középiskolába jártam, és olyan furcsa volt, amikor erről beszélgettünk, és az egyik osztálytársa mondta, hogy nem, hát ő keresztény volt, de hát elmondtuk neki, hogy igaz, jól látod, viszont Jézus teljesen zsidó ember volt. Na most a zsidó keresztények hogyan néztek rájuk? A nem Jeruzsálemben élő nem zsidókra, vagyis a vidéki pogányokra. Úgy néztek rájuk, hogy tisztátalanok. A kulcsvers egy, amit ki szeretnék emelni, amit az Isten szava, nagyon örültem, hogy egy jó mély férfi hangtól hallhattunk, a 15. versben, ez a kulcsvers a mai történetben, amit az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak. Ezt fogjuk körüljárni. Amit az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak. Hát mi a tisztaság? Karácsony előtt kérdeztem ugyanígy, hogy mi a szabadság? Akkor arról beszélgettünk. Ugye Pilátus híres kérdése. Most azt járjuk körül, hogy mi a tisztaság? Jézus idejében az Ószövetség hatása még erősen él, és azt tegyem hozzá, hogy talán sokszor ma is ez a gondolkodásmód, az emberi tisztaság fokmérője leginkább külső, körülmetélkedés, rituális fürdők, mosakodások. Az isteni tisztaság fokmérője pedig belső, az őszinte szív. Miért van ez? Erről beszél a Sámuel első könyve 16. rész 7. vers. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Isten mindenkit tisztává szeretne tenni, téged is, és engem is. Ez az ő vágya. Ezért jött Jézus, és be is mutatta az emberekkel való találkozásai során. Nézzünk egy példát, hogy ki az, akire Péter és a kora társadalma azt mondta leginkább, hogy tisztátalan. Ki az az embercsoport, akikre azt mondta a kora embere, azt gondolta, és messze elkerülte, kik azok a tisztátalanok? Tudunk-e példát mondani? Nagyon jó. Igen. Lehet az egyik példa a leprás csoport. A leprások, mely egy fertőző betegség, elszeparált kolóniákba kényszerítette az embert, barlangokba laktak leginkább, ki voltak tiltva a társadalomból, és el voltak választva a családjuktól. Kiáltaniuk kellett, hogyha láttak valakit közeledni, tisztátalan, tisztátalan, hogy mindenki tudja előre, és jó távolról elkerülje. Na most mi történik? Van egy történet, jön egy leprás, és azt mondja Jézusnak, ha akarod, megtisztíthatsz. Péter második levele, 3.9 ezt mondja. Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg azt akarja, hogy mindenki megváltoztatja gondolkodását és életét. Azt mondja a leprás Jézusnak, ha akarod, megtisztíthatsz. Mit mond az ige? Isten azt akarja, hogy mindenki megtisztuljon, megtérjen, megváltozzon. És mi történik? Jön a leprás, megragadja a lehetőséget, és azt mondja Jézusnak, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus pedig akarja. A lehetőség és az akarat találkozik. Jézus megérinti. Úgy elsiklunk-e fölött, amikor olvassuk. Pedig ez a tisztaság és tisztátalanság témában, ez a tett, ez a cselekedet, ez egy sokkoló, ez egy botrányos aktus. Miért? Ezt senki nem várta. Hadd magyarázzam meg, hogy a görög megérint szó, amit használ az ige, az azt jelenti átölel, megölel. Szeretném, hogyha belegondolnál, hogy ki ölelne meg például télen egy aluljáróban kéregető hajléktalant. Itt van egy nagyon fontos dolog, és szeretném, hogyha megértenénk. Miért ölelte meg Jézus a tisztátalant? A leprást. Volt egy alapigazság, egy törvényszerűség az Ószövetség idejében. A tisztátalan a tisztát tisztátalanná tette. Más szóval, ha tiszta, tisztátalant érintett, tisztátalan lett. Na most, az Új Szövetség miről szól? A tiszta a tisztátalant tisztává teszi. Más szóval, ha tisztátalan tisztával érintkezik, tisztává válik. Remélem tudtatok követni, ez nagyon fontos. A tisztaság Jézusban erősebb, mint a tisztátalanság benned és bennem. A törvény az lehúzta, a kegyelem pedig felemeli az embert. Te hogyan tekintesz, kedves testvérem, barátom, a még nem keresztényekre? Nagyon tetszik, nekem van az angolban egy kifejezés, a külföldi barátaim meg tudnak erősíteni, van ez a not yet Christians, vagy non yet Christians kifejezés. És ez azt mutatja, hogy benne van a remény, benne van a feltételezés, hogy azok a barátaink, osztálytársaink, munkatársaink, szomszédaink, vagy rokonaink, akik még nem ismerik az Urat személyesen, ezt használjuk, hogy még nem. Péter és Cornelius esete nyomán, mit gondolsz, mit szeretne Isten, hogyan tekints rájuk? Hogyan tekintesz a te köreiden kívül valókra? A második része a mostani prédikációnak tovább folytatja a tisztaság kérdését. Előbb arról beszéltünk, mi a tisztaság, most pedig arról szeretném, hogyha gondolkodnánk, lehet-e megtisztulni újra? Ez a kérdés, amely a prédikáció második felét érinti. Lehet-e megtisztulni újra? A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 2, pontosabban 3 ige verse alapján szeretnék erről beszélni. Miért? Amikor megterveztük a nyarat, és láttam, hogy sor kerül rám júliusban is, meg augusztusban is, majd egy vasárnap, akkor végig gondoltam, hogy az elmúlt évben a teológiám görögből és egzegézisből, amely a kedvenc tárgyam volt, amely nagyon érdekelt, és új mélységeket, új igazságokat ismertetett fel velem. Olyan igerészeket vizsgáltunk meg, és olyan igerészeket értetett meg velem a Szentlélek, hiszem azt, amelyek nagyon fontosak. Úgyhogy mindkét alkalomhoz, ma is, meg majd augusztusban is, konkrét igerészhez, ami az abcsel, és követjük a sorozatot, szeretnék mindig hozzátenni egy témába vágó másik ige szakaszt, amely gyakran félreértésekre adhat okot. Amikor elneveztem ezt a mai prédikációt így magamban, akkor 2 részre bontottam, az alapige, és egy könnyen félreérthető bibliai szakasznak a magyarázata. Most a másodikhoz érkeztünk el. A zsidók levél 6. rész, 4-6, ez egy klasszikusan félreértett szakasz. És megmondom őszintén, hogy amikor ilyen 10 évesként ezt olvastam, először, aztán többször is, akkor úgy nagyon sok kérdőjel maradt bennem utána. Mert nem éreztem azt, hogy a magyar szöveg, amit ott hoz, ahogy ott beszél Istenről, az összeegyeztethető lenne az én Isten képemmel, ahogy én eddig őt megismertem. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hol van a hiba? Bennem van. Azt nem mertem akkor még feltételezni, hogy esetleg a magyar szöveg nem teljesen pontosat hoz. Ne botránkozzatok meg, kedves testvéreim, nem akarom alásni a Biblia tekintélyét. Csupán, ahogy megnyílik előttem az eredeti írás, akár görögül, meg héberül, hiszem azt, hogy nagyon érdekes mélységeket fedezhetünk föl, és újabb távlatokat. Nézzük meg közelebbről tehát a részt, amit szeretnék a tisztaság és tisztátalanság témában idehozni Cornélius és Pál története mellé. Zsidók 6, 4-6. Ezt mondja a Magyar Bibliánk Új Szövetség. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, de elestek, ismét megújuljanak megtérésre, erre mondja, hogy lehetetlen dolog, mint akik önmaguknak megfeszítik Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Ez egy elég kemény rész. Nézzünk bele egy kicsit. A zsidókhoz írt levél címzetjei, zsidó keresztények, témája leginkább a meghátrálás. Pontosabban, figyelmeztet ellene az író. Lehet, hogy Pál, van, aki Apollósnak tulajdonítja. Mindegy is, hogy ki a levélírója. Az üzenet sokkal fontosabb. A meghátrálás az első keresztény közösségekben egy nagyon fontos és érdekes téma volt. Többféleképpen meg lehetett hátrálni abban az időben is, és ma is. Például a korintusi levél az arra figyelmezteti a pogányokat, hogy ne hátráljátok vissza a pogány kultuszba. A zsidókhoz írt levél pedig arra figyelmezteti a zsidóból lett keresztényeket, hogy ne hátráljátok vissza újra a zsidóságba. Ugye ebben az időben Néró keresztény üldözések megérte újra zsidóvá lenni. Gazdaságilag is, és mentették az emberek a bőrüket. Nem tudom, hogyha mi ma ilyen helyzetben lennénk, hogyha nyílnának kiskapuk lehetőségek, azt mondanák, hogy de ne legyél keresztény, hanem mondd azt, hogy elfogadsz mindent. New Age, abban benne lehet az Isten is. Ugye, nem fekete-fehér a dolog, egy jó nagy kavarodás. Valahogy így érezhették magukat a zsidó keresztények is. Tiltják a mi vallásunkat, emiatt a názareti Jézus miatt, de lehetek biztonságosan zsidó a zsinagógai közösségben, hát akkor miért ne legyek ott, mentve a családomat, és gazdaságilag is stabilizálva a helyzetemet. Na most, van-e visszaút? Ha valaki visszahátrált, bűnkövetett el, tisztátalan lett, a felolvasott fordításunk szerint nincsen. Látom a döbbent arcokat, én is így nézek és néztem. Reménytelen a helyzet. Biztosan? Mit mond a felolvasott ige szakaszunk? Akik miután megvilágosítattak, vagy megtisztítattak, ez passzív Isten által. Ez a teológikum passzívum, amikor el van rejtve a nyelvtani szerkezetben, hogy valaki más, méghozzá Isten tette a cselekményt. Akik belekóstoltak a menny ajándékaiba, Isten beszédébe és erejébe, részesültek a Szentlélekben, eddig szól a felsorolás, mit vonhatunk le ebből? Ez egy megtért embernek az ismérve, elég erősen. Tehát megtértek, tiszták lettek, folytatja a fordításunk, de elestek, azoknak lehetetlen a megújulás, a megtisztulás, a visszatérés Istenhez. Ezt mondja a felolvasott igerész. Akik tehát előrébb jártak, de elestek, meghátráltak, lehetetlen lenne a korrekció? És miért? Mi a magyarázat a magyar szövegünkben? Azt mondja, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Na de, mit mond az eredeti görög szöveg? Abszurd, de azt kell mondanom, ebben az esetben a magyar szöveget kell magyarázni. Az itt megjelenő nyelvtani szerkezet nem magyarázó értelmet hordoz, hanem idői viszonyt, nevezetesen egyidejűséget. Miért fontos ez? És kérdezhetjük, jó, de akkor miért így lett fordítva? Sajnos sokszor a fordítók mechanikusan vagy önkényesen kiválasztanak egy jelentést. Az a csodálatos, egyébként a magyar nyelv is gyönyörű és sok jelentésű, de a görög szerkezeteknek általában több jelentésük van. És nagyon fontos ez az egzegézisnek így a bölcs és kincset érő művészete, hogy ki tudja hozni azt, ami pont odaillik. Ilyen a jó egzegézis. Máshova lehet, hogy jó lett volna a magyarázó viszony ennél a nyelvtani szerkezetnél, de itt kétségtelen, hogy a következőről van szó. És akkor most jön a sóhajtás, most jön majd az aha élmény, most jön az, ami megnyugtat mindenkit. Hogy néz ki a szöveg görögben? Lehetetlen dolog, hogy visszatérjen, megtisztuljon, helyreálljon az ilyen ember, addig, amíg megfeszíti magának Isten fiát. Ez a helyes értelmezés és fordítás, és ezt nem én találtam ki, hanem az elmúlt egy évem elég erősen erről is szólt, hogy mélyebbre ástam magam teológián, az igében. Tudjátok, érdekes, mert amikor beszélgetek emberekkel, mondják, hogy nekem olyan igehirdetés tetszik, ahol sok történet van. Aztán egy másik ember meg azt mondja, hogy nekem egy olyan igehirdetés tetszik, ahol meg mélyre megyünk az igében. Lehet, hogy ma inkább ez van, de olyan jó, hogy sokszínű itt a Kőszikla gyülekezetben is a prédikálók listája, és nagyon sokféle ember szól itt a nyár folyamán is. Gyertek továbbra is. Tehát ne veszítsük el a fonalat, a lényeg már elhangzott, de értsük meg, hogy miről van itt szó. Ez nagyon fontos. A kánonikus kontextus, tehát a Biblia, teljes Biblia, a görög fordítást támasztja alá. Miért? Gondoljunk Péter, múlt hét, Attila testvéremnek a tanítása, Péternek a helyreállására. Péter, aki vezető, hívő tanítvány volt, káromkodva és átkozódva mondta, nem ismerem ezt az embert. Majd később telik múlik az idő, és ezt hallja ettől az embertől, legeltesd az én tanítványaimat. Na most mi történt a kettő között? Mert láttunk egy helyreállást, ugye? Valami történt a kettő között. Méghozzá helyreállás, visszatérés, megtisztulás, megtérés. Úgy néz ki tehát, hogy az új szövetségi kontextus nem igazolja azt, hogy aki egyszer megtért, majd elesett, többé ne térhetne meg. Nem szeretnék belemenni az üdvösség elveszíthetőségéről 2000 éve folyó teológiai vitába. Nem tudom rá a jó választ. Vannak gondolataim, de hihetjük azt, hogy az Isten kegyelmes, hűséges, és a Biblia, az új szövetség Isten képe, az olyan, mint a tékozló fiú atya. Olyan Isten mutat be, aki visszafogad téged és engem, bármilyen messze mentünk volna el. Mellékesen megjegyzem, hogy ha nem így lenne, akkor egyikünknek sem lenne remény. Örömmel hallottam a héten beszélgettem Pistivel, és örömmel hallottam, hogy sok fiatalban mostanában megérik a döntés, vagy elkezd elindulni Isten felé. És kedves fiatalok, akik esetleg megtérés környékén vagytok, vagy bemerítésre készültök, szeretném mondani, hogy ez a kezdet, nem a vég, ez a start, nem a cél. És közben sok esés lesz valószínűleg. Még a profi 100 méteres síkfutók is, ahol beraknak ilyen gátugrásokat is, 10-ből mindig elesik 1-2. De mindig fel kell állnunk, Jézussal folytatnunk kell. Mielőtt még visszatérnék a helyes fordításra, csak figyelmeztetésképpen mondom magamnak is, még nektek is testvéreim, a helytelen fordításokból keletkeznek olyan gondolatmenetek, amely például a perfekcionizmus. Mit mond ez? Kétféle véglet is van. Mert hogyha igaz lenne az, hogy aki elesett, és korábban meg volt térve, nem térhet vissza soha többé Istenhez, akkor ebből keletkezhetnek és keletkeznek is bizonyos gyülekezetekben, közösségekben olyan gondolatok, hogy aki egyszer megtért, az nem eshet el. Vagy hogyha egyszer bűnbe esett valaki, nem is volt igazán megtérve. Ugye mind a kettő nagyon veszélyes. Ha azt mondja egy közösség, hogy itt a tökéletesek gyülekezete van, akik megtértek, és most már nem vétkezhetnek, ez nagyon veszélyes. Mert fognak vétkezni, és akkor hogy fogják magukat érezni? A másik véglet is veszélyes, ha valaki megtért őszintén, de vétkezik, akkor a közösség stigmatizálja, megbélyegzi, és azt mondja, te nem is voltál igazán megtérve, lám-lám, vétkeztél. Mit mond tehát az eredeti szöveg? Aki elindult Krisztus útján, de visszaesett, lehetetlen, hogy újra megtérjem, eddig egyezik, de most jön a lényeg, lehetetlen, hogy újra megtérjen, addig, amíg megfeszíti Jézust, és meggyalázza őt. Az idői jelentés az hangsúlyos. Vagyis azért lehetetlen a visszacsúszott állapotból kimozdulni, addig, amíg Jézus hatástalan az életedre, a megfeszítve az azt jelenti itt, hogy beavatkozás képtelenné teszed magadra nézve az Isten fiát, amíg Jézus hatástalan az életedre nézve, azért lehetetlen ebből kimozdulni, mert pont ő az, aki innen ki tudna emelni. Hogyha rosszul gondolkodunk, és az elmúlt percekben felolvasott, elmondott két perfekcionizmus csapdájába esünk, akkor azért veszélyes az emberekre és a gyülekezetekre, mert a félelem az megbénít olyan légkörben, ahol nem lehet hibázni, vagy egy olyan légkör, egy olyan közösség, ami megbélyegzi a vétkezőt, az nagyon káros. De az a jó hír, hogy merjünk hibázni az Isten országában, van visszaút, és pont az egyidejűség nyelvtani szerkezete reményt hordoz. Miért? Mert ha lehetetlen addig, akkor lehetséges utána. Isten visszafogadja a megtérő bűnöst. Ez összhangban van az egész Biblia kontextusával. Tehát a reménytelen állapot csak addig tart, amíg az ember Jézus Krisztus segítségét nem hajlandó igénybe venni. Mit jelent tehát megfeszíteni magunknak Isten fiát? Természetesen nem a már megtörtént egyszeri fizikai aktust a Golgotán, hiszen elvégeztetett. A megváltás kész és hibátlan. Megfeszíteni magamnak Krisztust átvitt értelmű, és azt jelenti beavatkozás képtelenné tenni az életemben Jézust. Úgy, hogy ne tudjon belenyúlni a dolgaimba, ne tudjon segíteni. Mert ha meg van feszítve, hogyha kis jászolban van csecsemőként, vagy éppen a feszületen van fölszögezve, mindkét állapotban hatástalan, nem tud segíteni. És egy fontos megjegyzés. Csak te tudod magadnak ilyen módon megfeszíteni Krisztust. Másokra nézve ez nem érvényes. Dicsőség az Úrnak. Te nem tudod másnak megfeszíteni ebben az értelemben. Sokan mondhatják, hogy ilyen Jézus, mert ilyen Isten képél bennük. Ahogy az említett jászóban fekvő kisded, vagy megfeszített alak. És sokan mondják, hogy hát igen, ha Isten élne, ha Isten létezne, ha Isten itt lenne, segítene. De kérdezzük meg magunktól és tőlük is, milyen Isten képed van? A kisded? Vagy a megfeszített? Vagy a feltámadott és élő? A hamis, fals Isten képek valóban a gyengeség látszatát keltik. Olyan Isten látszatát, aki nem tud segíteni, mert nincs elég ereje és hatalma. Pedig az élő Isten nem ilyen. Ő ma is nyújtja felénk a visszatérés lehetőségét, a megtisztulás lehetőségét. Ahogy olvastuk a Péter levelében, az élő Istennek van ma is akarata, hogy mindenki visszatérjen, megtérjen, megtisztuljon. Ki van terjesztve az evangélium örömhíre, Jeruzsálemen és a zsidóságon kívül is? Valószínűleg ebbe egyikünk sem esne bele jelenleg. És milyen jó, hogy eljutott az örömhír a mi kontinensünkre is, a mi országunkban is, a mi népünkhöz is. Tehát az élő Isten az a visszatérés lehetőségét kínálja, a megtisztulás lehetőségét kínálja, és ne feledjük el, az új szövetségben tiszta Jézus tisztátalan engem és téged tisztává tesz. Neki van rá hatalma és akarata, hogy életünk botlásain túljussunk, és megtisztultan álljunk majd előtte Jézus érdeméért. Úgyhogy, kedves testvéreim, van remény. Amen.